Ezekben a hetekben az apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján az első, vagy az ős gyülekezetnek az életét követjük nyomon. A Szentlélek munkáját az első Jézus követők életében, hogyan születik meg ez az első közösség, és aztán a Szentlélek hogyan vezeti őket. Mindez pedig azért, mert ugyanaz a Szentlélek munkálkodik és cselekszik ma is, azt keresve, hogy hogyan vezet és hogyan formál bennünket, mint gyülekezetet, mint Gazdagréti gyülekezetet, Isten szent lelke ezeken a bibliai szakaszokon keresztül. Így olvasom a mai szakaszt, ami egy hosszú rész, az apostolok cselekedetéről írott könyv 6. fejezetének a 8. versétől, a 8. fejezet 3. verséig. István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a kilikiaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal. De nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amellyel beszélt. Ekkor felbújtottak némelyeket, akik ezt mondták. Hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent. A népeket, a véneket és az írástudókat is fellázították. Rárontottak, elfogták őt, és a nagy tanács elé hurcolták. Hamis tanikat is állítottak, akik ezt mondták, ez az ember állandóan ez szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a nagy tanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy István arca olyan, mint egy angyalé. A főpap megkérdezte, valóban így van ez? Ő erre így szólt, férfiak, testvérek és atyák, halljátok! A dicsőség Istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt letelepedett Háránban, és ezt mondta neki, menj ki földedről és rokonaid közül, és menj arra a földre, amelyet mutatok neked. Ekkor kiment a kádeusok földjéről, és letelepedett Háránban. Miután pedig meghalt az apja, Isten elvezette őt erre a földre, amelyen ti most laktok. Nem adott neki ebből örökségül egy talpalatnyi földet sem, de megígérte, hogy birtokul adja azt neki és utódainak, pedig nem volt gyermeke. Így mondta meg Isten, hogy utódai jövevények lesznek idegen földön, rabszolgává teszik és nyomorgatják őket 400 esztendeig. De ezt a népet, amelynek szolgálnak, ítélettel sújtom, így szólt az Isten, ők pedig ezek után kiszabadulnak és szolgálni fognak nekem ezen a helyen. A körülmetélés szövetségét is adta neki. Így nemzette Ábrahám Izsákot, és körülmetélte őt a 8. napon, Izsák pedig Jákobot, Jákob pedig a 12 ősatyát. Az ősatyák pedig féltékenykedtek Józsefre, és eladták Egyiptomba, de Isten vele volt. Megszabadította őt minden nyomorúságából, kedvessé és bölcsé tette Egyiptom királya a fáraó előtt, és kormányzóvá emelte Egyiptom és a fáraó egész háza fölé. Éhínség támadt egész Egyiptomban és Kánaánban, és olyan nagy nyomorúság, hogy atyáink sem találtak élelmet. Amikor azonban meghallotta Jákob, hogy van gabona Egyiptomban, elküldte először atyáinkat. A második alkalommal József megismertette magát testvéreivel, és így a fáraó tudomására jutott József származása. József pedig magához hivatta atyát, Jákobot, és 75 főből álló egész rokonságát. Így ment le Jákob Egyiptomba, ott halt meg ő és a mi atyáink is. Átvitték őket Sikembe, és elhelyezték abban a sírban, amelyet Ábrahám ezüstpénzért vásárolt Emor fiaitól Sikemben. Amint közeledett az ítélet beteljesülésének ideje, amelyet Isten kijelentett Ábrahámnak, a nép egyre szaporodott és sokasodott Egyiptomban, amíg csak más király nem lett Egyiptomban, aki nem tudott Józsefről. Ez a király álnokul bánt népünkkel, és azzal sújtotta atyáinkat, hogy ki kellett tenniük csecsemőiket, hogy ne maradjanak életben. Ebben az időben született Mózes, aki kedves volt az Istennek. 3 hónapig nevelték apja házában, amikor pedig kitették, a fáraó leánya magához vette, és saját fiaként neveltette. Megtanították Mózest az egyiptomiak minden bölcsességére, és kiváló volt mind szavaiban, mind tetteiben. Amikor pedig betöltötte a 40. életévét, az a gondolata támad, hogy meglátogatja testvéreit, Izrael fiait. Amikor meglátta, hogy az egyiket bántalmazzák, védelmére kelt, bosszút állt az elnyomottért, és leütötte az egyiptomit. Azt gondolta, megértik a testvérei, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket. De nem értették meg. Másnap éppen veszekedtek, amikor megjelent közöttük. Ki akarta őket békíteni, és ezt mondta nekik, férfiak, testvérek vagytok, miért bántjátok egymást? De az, aki bántalmazta testvérét, ellökte Mózest magától, és ezt mondta, ki tett téged előjáróvá és bíróvá közöttünk? Talán meg akarsz ölni bennünket, mint ahogy tegnap megölted az egyiptomit? Mózes ezt hallva elmenekült, és jövevény lett Midján földjén, ahol két fia született. 40 esztendő elteltével a Sínai hegy pusztájában megjelent neki egy angyal csipkebokor tüzének lángjában. Amikor Mózes meglátta, csodálkozott a látomáson, de amint feléje tartott, hogy megnézze, megszólalt az Úr hangja. Én vagyok a te atyáid istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Mózes megrémült, és nem mert odanézni. Az Úr pedig ezt mondta, old le a sarut a lábadról, mert ez a hely, amelyen állsz, szent föld. Látván láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam sóhajtozását, le is szálltam, hogy megszabadítsam őket. És most menj, elküldelek Egyiptomba. Ezt a Mózest, akit megtagadtak, amikor ezt mondták, kitett téged fejedelemmé és bíróvá, őt küldte el az Isten előjáróul és szabadítóul az angyal által, aki megjelent neki a csipkebokorban. Ő hozta ki őket, ő tett csodákat és gyereket Egyiptom földjén, a Vörös-tengeren és a pusztában 40 esztendeig. Ez az a Mózes, aki azt mondta Izrael fiainak, prófétát támaszt nektek az Isten testvéreitek közül olyan, mint én. Ő az, aki ott volt a gyülekezet előtt a pusztában, atyáink és az angyal között, aki szólt hozzá a Sínai hegyen. Ő vette át az élő igéket, hogy átadja nekünk. Neki nem akartak engedelmeskedni atyáink, hanem elutasították maguktól és visszafordultak szívükben Egyiptom felé, amikor ezt mondták Áronnak, készíts nekünk isteneket, hogy előttünk járjanak, mert nem tudjuk, mi történt Mózessel, aki minket kivezetett Egyiptom földjéről. Elkészítették a borjút azokban a napokban, és áldozatot vittek a bálványnak, és gyönyörködtek kezük munkájában. Isten pedig elfordult tőlük, és kiszolgáltatta őket arra, hogy imádják az ég csillagseregét, amint megvan írva a próféták könyvében. Véres és égő áldozatot hoztál-e nekem 40 esztendeig a pusztában, Izrael háza? Sőt, inkább hordoztátok Molok sátorát és isteneteknek, Romfának a csillagát, azokat a képeket, amelyeket készítettetek, hogy leboruljatok előttük. Számüzlek ezért titeket Babilonon túlra. A bizonyság sátora ott volt atyáinknál a pusztában, amint parancsolta az, aki azt mondta Mózesnek, hogy készítse el a mintára, amit látott. Ezt átvették atyáink, és behozták Józsuéval, amikor elfoglalták a pogány népek földjét, akiket kiűzött az Isten atyáink elől. Így volt ez egészen Dávid idejéig, aki kegyelmet talált az Isten színe előtt, és könyörgött, hogy lakóhelyet találhasson Jákob istenének, de Salamon épített neki házat. A magasságos azonban nem emberkéz alkotásaiban lakik, amint a próféta mondja, a menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Miféle házat építhetnél nekem, mondja az Úr, vagy hol van az én nyugalmam helye? Nem az én kezem alkotta-e mindezt? Ti kemény nyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Meg is ölték azokat, akik megjövendölték az igaznak eljövetelét. Most pedig ti az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek, akik bár angyalok által kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. István azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint Isten jobbja felül áll. Ekkor így szólt, íme látom a megnyílt eget és az emberfiát, amint Isten jobbja felül áll. Akkor azok hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak, aztán kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig egy Saul nevű ifjú lába elé tették le felső ruháikat. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet! Aztán térdre esett, és hangosan felkiáltott: Uram, ne ród fel nekik ezt a bűnt! És amikor ezt mondta, meghalt. Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Jelenleg a világon a kereszténység a legüldözöttebb vallás. Egy tanulmány szerint 2016-ban 90 ezer keresztény testvérünk halt vértanúhalált. Ez azt jelenti, hogy 6 percenként egy Jézus követő testvérünk az életéért fizet csak azért, mert Jézus követője. Legyen ez akár törzsi háborúk, villongások miatt Afrikában, vagy legyen módszeres és szisztematikus keresztényüldözés vagy írtás a Közel-Keleten. Talán amíg felolvastam ezt a hosszú bibliai szakaszt, amiben talán bele-bele aludtatok, mert milyen unalmasnak tűnik, kivéve amikor megtértjük, hogy mi történik, talán ez alatt az idő alatt is, 6 perc biztos volt, nem mértem meg, átlagban egy keresztény testvérünk vértanul halált szenvedett a világban. Ez a valóság, amiben élünk. Ez a történet, István vértanú története, az első keresztény mártír története, azok számára, akik úgy növekedtek fel, hogy egyrészt a keresztény üldözés távol volt tőlünk, másrészt pedig ezt a történetet is, mint sok egyéb történetet, sokszor-sokszor hallottunk esetleg felnövekedésünk kapcsán, számunkra ez a történet egy szép történet. Olyan, mert hogy távoli az üldözés, és milyen szép, hősies, ami Istvánnal történik. De abban a pillanatban, ha közelengedjük magunkhoz azokat a képeket, meg azt a valóságot, ami most már nem nagyon messze van, hanem valamilyen értelemben egyre közelebb van, ugye a menekültek között keresztények is vannak, abban a pillanatban megengedhetjük magunknak, hogy meglássuk, hogy ez a történet, amit felolvastam Istvánról, ez nem egy szép történet, ez egy nagyon csúnya történet. Mert amely történetnek az a vége, hogy valakit kiráncigálnak a városból, és köveket fognak, és fülüket bedugva, hogy semmit ne halljanak, szemüket szinte eltakarva, hogy semmit ne lássanak, csak a hihetetlen erőszak, dű és agresszió borítja el őket, és köveket fogdosnak, és képesek odaverni egy emberhez, a testéhez és a fejéhez, aki vérben fekszik, és ebbe elpusztul. Ez a történet, senki nem mondja, hogy egy szép, ideális, kedves kis bibliai történet. És aminek a nyomán egy egész üldözés indul el az első keresztény gyülekezet ellen, ahol férfiakat és nőket meghurcolnak, vagyonvesztésre ítélnek, bebörtönöznek, az nem egy szép történet. Mégis, egyrészt, ha ez van a Bibliában, akkor ezt kell közelengedni ma magunkhoz. Másrészt azért is érdemes közelengedni ezt a rossz történetet, az üldözésnek a történetét, hogy ezen keresztül megértsük, hogy hogyan beszél Isten velünk ma a Szentlélek által. Sokszor, ha egy családban felüti a fejét egy súlyos betegség, akkor inkább így kitesszük, nem beszélünk róla, mert a rosszat rossz közelengedni. És hasonlóan úgy kitehetnénk, kívül tarthatnánk ezt az egész keresztény üldözés kérdést is, és valahogy máshogy is beszélhetnénk erről a bibliai szakaszról, mert a rosszat jó kívül tartani. De miért lenne jó kívül tartani? Olyan ez a történet, mint egy tükör, amiben belenézünk, és amelyben jobban meglátjuk Istent, és jobban meglátjuk magunkat. 3 pont alapján szeretnék beszélni erről. Az első a kiinduló pont, és látjuk, hogy az üldözés elkerülhetetlen. A második a kibontakozás, végigkövetjük, hogy hogyan bontakozik ki ez a történet István beszédében, látjuk a hűségét a fenyegetettségben, és harmadszor pedig előttünk a végkifejlet, a vértanúság, az üldözés és a kegyelem. Kiinduló pont, kibontakozás és végkifejlet. Ahogy nyomon követjük az első gyülekezetnek az életét, az előző versekben, amit most nem olvastam fel, az első gyülekezet életében egy nagyon súlyos belső konfliktusról olvasunk, egy etnikai jellegű konfliktusról. Tudnék, az első zsidó Jézus követők között voltak palesztinai zsidók, helyi zsidók, és voltak olyanok, akik a diaszporából jöttek, hellenista zsidók, egy más kultúrában éltek zsidóként, a szétszóratásban, Kis-Ázsiában, Észak-Afrikában. Az volt az otthonuk, ott nőttek fel, ott nevelkedtek egy idegen környezetben, mint zsidók, a zsinagógához tartozó emberek. Nem is tudtak arámi nyelven. Tehát volt egy etnikai különbség, mindezekből a csoportokból ott voltak az első gyülekezetben Jézusnak a követői. És ez az etnikai feszültség egyszer csak megjelent abban, hogy a hellenista oldalról való zsidó özvegyek panaszkodtak, hogy nem törődnek velük, nem gondoskodnak velük ugyanúgy, róluk ugyanúgy, mint ahogy gondoskodnak a palesztíniai származású zsidókról. Egyből ott volt a megoszlás. És ebben a helyzetben az apostolok egy nagyon bölcs döntést hoznak, nem mondom el a részleteit, beállítanak diakónusokat, szolgákat, hogy törődjenek velük, ezek közül egy István, akiről olvasunk. És amikor ez megtörténik, akkor a felolvasott szakasz előtt utolsó vers pontosan arra mutat rá, hogy a konfliktus túlélte az első gyülekezet, egy ilyen konszolidált időszak jön, és egy nagyon-nagyon áldásos helyzet van. Azt olvassuk ezután, hogy megoldott a probléma, és Isten igéje terjedt, nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek, a papok nem nagyon szoktak hinni. És a nyolcadik versben pedig azt olvassuk, hogy István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Értitek, hogy megy a történet, hogy jön egy nagy támadás, egy belső megoszlás, visszaverik most így mondom ezt a támadást egy nagyon jó megoldással, és ott van az áldás újra a gyülekezet életén. És maradhatna ez, de nem marad egy pillanatig sem, mert a következő mondat ebben a nagyon áldott, nagyon jó helyzetben, amikor növekszik a gyülekezet, és itt van ez az István, aki által csodák történnek, aki kegyelemmel, erővel, Szentlélekkel teljes, és akkor megjelenik a másik ellenség, ugyanaz az ellenség másik módon, kívülről. A szorvány diaszpora zsidók személyében, akik nem lettek Jézus követői, és akik elkezdenek vitatkozni Istvánnal, mint hazafival. És azt olvassuk, hogy ebben a vitában, ami nyilván teológiai vita először, hogy Jézus a messiás, vagy nem Jézus a messiás, feltámadt valóban, ahogy ti állítjátok, vagy nem támadt fel, de ebből a vitából, mivel nem bírnak ellenállni István érveinek, a bölcsességnek, amit kapott, ezért utána bevádolják, hamis tanukat hoznak ellene, rárontanak és oda ráncigálják a nagy tanács, azaz a bíróság elé. Miért? Olyan jól mehetnének a dolgok tovább az Isten népe életében. Miért indul ez az üldözés? Itt konkrétan azért, mert a teológiai vita az nem csak egy ilyen teológiai vita, hogy figyelj, beszéljük meg, ti így gondoljátok, úgy mai modern ember azt mondaná, hogy mi nem volt nekik mindegy. Hát az egyik csoport azt mondja, hogy mi tiszteljük a tiéteteket, ti hisztek zsidó a Jézusban, a másik azt mondja, hogy mi nem hiszünk, mi is ezt tiszteljük, ti nem hisztek. Miért van ebből ilyen vérre menő vita? De azért azt kell látni, mert az, hogy létrejött a zsidóságon belül ez az új közösség, akik Jézust az Úrnak, a Messiásnak, Isten küldöttének vallják, ennek a közösségnek a puszta léte alása a másik közösség létét, mert valamelyiknek igaza van. Mert vagy valóban Jézus a Messiás, Isten küldötte, és akkor minden zsidónak be kell oda sorolnia magát, vagy pedig nem. És az, hogy növekszik, terjed, erősödik ez a közösség, ez őket elég keményen érinti, a hatalmukat, a befolyásukat, a mindennapjaikat, és egyből ott van az összeütközés. És nem nagyon van más, mint hogy el kell taposni a másikat ahhoz, hogy mi megmaradjunk ott, ahol vagyunk, ha nem akarunk változni. Ez ott és akkor, de miért van különben, meg miért van általában üldözés? Jézus azt mondja a tanítványainak egy helyen, hogy emlékezzetek, nem nagyobb a szolga az uránál, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fogtok. Ha engem nem fogadott be ez a világ, titeket sem fog befogadni ez a világ. Egyértelműen beszél erről, hogy az evangélium, a Jézusról szóló örömhír természete, hogy idegen ebben a világban. És ezért nem az a kérdés, hogy egy keresztény közösség életében miért van üldözés. Nem az a kérdés, hogy ha Jézust követő és Jézusnak elkötelezett emberek megélik közösségileg, meg a mindennapokban a hitüket, miért van feszültség, miért van konfliktus, hanem az a kérdés, hogy mi van akkor, amikor nincs. Hogy hogyan lehet úgy annak a Jézusnak a közösségévé lenni, és a közösségeként élni, egészen mélyen megélni az ő valóságát, egy olyan világban, amely világban ez a Jézus idegen, hogy a világban nincsen valamiféle összeütközés, nincsen valamiféle feszültség, nincsen valamiféle konfliktus. És mindannyian, akik már Jézus követői vagytok, pontosan tudjátok, mert ugye a zsigereinkben érezzük, hogy miről van szó. Aki Jézus követői, az pontosan fel tudja térképezni a barátait, a közösségeit, a munkahelyét, az iskolát, a különböző ideológiát. Pontosan tudja, hogy hol van feszültség, összeütközés, konfliktus avval a kultúrával, amivel élünk, azért, mert Jézus valósága idegen ebben. Úgy érezzük, pontosan tudjuk, hogy hol van. És ebben a helyzetben, a kibontakozás legvégén vagyunk, ebben a helyzetben tehát ez történik Istvánnal, oda rángatják, ott áll a nagy tanács előtt, kitört a konfliktus, és két irány lehetséges, gondoljátok végig, két irány lehetséges, vagy visszalép, visszalépünk, amikor konfliktus és feszültség van egyet, és akkor a konfliktus ereje csökken, mint hogy a hangerő csökken, és itt talán így béke lesz. Vagy pedig ott maradunk, ott marad István, esetleg tovább tartja magát, és a konfliktus mélyül, a feszültség mélyül. Lássuk tovább István történetét. Mi történik? Másodszor a kibontakozás. Mit tesz István? Oda ráncigálták a nagy tanács elé. Egy nagyon hosszú beszédet hallottunk, lehet, hogy belealudtál, mert nagyon nehéz követni. És valószínűleg, ahogy olvastam, azt éreztem, hogy valószínűleg elfelejtjük azt, hogy ahogy halljuk ezeket a szavakat, mert egy hosszú történet, Izrael történet, hogy elfelejtjük azt, hogy ez egy halálosan éles helyzetben zajlik, vagy hangzik el. Minden mondata úgy van, hogy ott áll István egyedül, körülötte a vádolók, szembe a nagy tanács, ami nem olyan régen halálra ítélte Jézust, és különben is üldözi Jézus követőit. És ebben a helyzetben István egy hosszú beszédet tart, ami lehet, hogy nekünk egy kicsit olyan elaltatós, de azért a végére talán mi is felébredtünk, azok meg pláne, akik hallgatták. Ez a beszéd, ez igehirdetés, de nem valami gyenge szöveg. Mondhatják, hogy nagy hatású igehirdetés, hiszen ez a beszéd fog vezetni a végkifejletbe, az üldözésbe és a vértanúságba. Pontosan ez a beszéd vezet. Ha ezt nem mondja el, akkor lehet, hogy nem az történik. Úgyhogy lássuk ezt a beszédet, lássuk a kibontakozást. Isten tehát áttekinti Izrael történetét szelektív módon. Nekünk ez így lehet, hogy kicsit olyan távoli, hogy most ő beszél Izrael történetéről, de a hallgatóinak ez a saját történelmük, ez a saját múltjuk, ez a saját hitük, ez a saját vallásuk. Ebben nőttek gyerekkorútól fogva. Hallják, hogy Ábrahám, meg Jákob, meg felmentek Egyiptomba. Ők maguk, ez az egész lényük, ez az egész identitásuk. A hallgatók elé tárja tehát István ebben a szelektív bibliai visszaemlékezésben, hogy hogyan volt Isten ezzel a néppel, hogyan volt Isten az atyáitokkal, hogyan volt Isten hűséges, és milyen hatalmas dolgokat tett Isten ennek a népnek az életében, amellyel ők abszolút azonosulnak. És hogy erre hogyan válaszolt ez a nép, Izrael népe újra és újra hűtlenséggel, hitehagyással, kemény szívűséggel. És ebben István már abba az irányba fordul, ami ennek az igehirdetésnek a csúcspontja lesz. Figyeljük például, hogy hogyan beszél Mózesről. Mózesről beszél, és közben finoman mindig érzékelteti, hogy hát Mózes pedig Jézusnak egy ilyen előképe, egy előfutára. És ugye itt Jézus a tét, erről megy a vita, ezért vádolják be. Azt mondja például Mózesről egy ponton, ezt a Mózest, akit megtagadtak az atyáink, amikor azt mondták, kitett téged fejedelemmé és bíróvá, őt küldte el az Isten előjáróul és szabadítóul. Akit az atyáitok megtagadtak, Istennek jó volt. Mint Jézus. Majd azt mondja Mózesről, ő az, aki, de itt nem mondja ki, majd azt mondja, ő az Mózes, aki ott volt a gyülekezet előtt a pusztában, atyáink és az angyal között, az Úr angyala, aki szólt hozzá a Sínai hegyen. Mózes vette át az élő igéket, hogy átadja nekünk. Hát ő volt a közvetítő Isten és a nép között, és utána így folytatja, na, neki nem akartak engedelmeskedni az atyáink, hanem elutasították maguktól, és visszafordultak a szívükbe Egyiptom felé. Ott állt Mózes, Isten és a nép között, és nem akartak engedelmeskedni az atyáink. És elutasították Mózest, ahogy ott állt Jézus, Isten és köztetek, pár hete még itt járt a városban, és nem akartatok engedelmeskedni. És aztán, ahogy építi fel ezt az érvelést István, ott lehet, hogy megérintett bennünket, hogy egyszer csak egy nagyon váratlan fordulat történik, mert kilép ebből a történelmi visszaemlékezésből. Kilép abból, hogy mondaná a bibliai történeteket, meg a bibliai történetet, és egyszer csak egy hirtelen váltással azt mondja, ti, keménynyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Meg is ölték azokat, akik megjövendölték az igaznak eljövetelét, most pedig az igaz Jézus, most pedig az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek. És akkor gondold végig a helyzetet, hogy ez egy védőbeszéd. Ahol arról van szó, hogy megvédi magát. Aki egy védőbeszédbe ilyet mond a bíráinak, arról nyugodtan mondhatjuk, hogy ezekkel a mondatokkal aláírta a halálos ítéletét, nem? Amikor egyszer csak váratlanul van egy hosszan felépített beszéd, és ez a beszéd ez őket nem untatta, hanem sodorta. És a beszédnek eljön egy magas pontja, minden ereje és súlya ott van, mint egy feldobott labda, és ezt megfogja ezt a labdát István, és így páf, leüti, és teljes erejével, a beszéd teljes súlyával szembesíti őket, nekik meg, hogy ti vagytok ez a kemény szívű, ti vagytok ez a hitetlen, ti vagytok ez az istentelen nemzedék, ugyanolyanok vagytok, mint az apáitok. Védőbeszéd. És akkor feltehetjük a kérdést, egy igehirdető felteszi a kérdést, hogy István az igehirdetés szempontjából, a meggyőzés szempontjából nem lehetett volna sokkal bölcsébb. Mert mindenki tudja, hogyha valakit ilyen szinten konfrontálnak, az illető védekezni fog, és a védekezés pedig sokszor ellentámadásba megy át. De miért nem finomabb István egy kicsit? Miért nem kérdezi, én ezt tettem volna klasszikusan, így szoktam például, hogy felépíted a felmutatod, hogy Mózes, Jézus, értik, nem hülyék, értik, kezdik érteni, hogy itt rólunk van szó, hogy mi lehet, hogy ugyanabban a cipőben járunk, mint az atyáink, és akkor ilyen finoman lehet kérdezni, hogy nem féltek különben, hogy ti ugyanígy utasítjátok el Jézust, mint az őseitek? Nem lehet, nem gondolnátok-e meg, nem kérdeznétek-e meg Istent, hogy vajon nem ugyanilyen hitetlenek, kemény szívűek vagytok Isten felé, mint az atyáitok, akikről itt olvasunk? És hogy kommunikációs szempontból nem lenne sokkal inkább eredményre vezető egy ilyen finom megfogalmazás? Mint hogy neki menni a bíróságnak? Mi történik itt? Jól tette István, amit tett, vagy nem tett jól, amit tett? Esetleg elvesztette a fejét? Azt olvastuk róla, hogy kegyelemmel és erővel teljes ember a kegyelem, amikor így írják valakiről, az azt jelenti, hogy ott van benne az Isten kedvessége, az Isten szívélyessége, az Isten jósága, kegyelme. Ott van mellette az erő, a tartás. Szentlélekkel teljes, Isten bölcsessége van rajta. De hát ez nem jelenti azt, ember. Ez nem jelenti azt, hogy az ilyen ember nem tud kibillenni a lélek hatása, Isten hatása alól. Hol van ebben a kegyelem? Hol van ebben a bölcsesség, hogy István így neki megy? Lehet, hogy elvesztette a fejét? Vagy hogyan tudjuk eldönteni, hogy vajon, vagy pedig tényleg a Szentlélek hatása alatt, Istentől indítva beszélt ilyen hihetetlenül keményen? Én azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy István a Szentlélek késztetésére beszélt ilyen keményen. Miért? Mert a beszéd elején, amikor berángatják a nagy tanács elé, azt olvassuk, hogy mindenki rátekintett, és az arca olyan volt, mint egy angyalé. Az arca ragyogott Isten dicsőségétől. Ezt Mózesről olvassuk különben a Bibliában, amikor Isten jelenlétében van. Jézusról, amikor az elváltozás egyen Isten jelenléte ragyog az arcán. Tehát István ott van a védőbeszéd elején, és ragyog az arca, Isten dicsősége, Isten jelenléte egészen betölti őt. Így indul a beszéd. Ettől persze még elvesztheti a fonalat menet közben. De mit látunk a végén? Az utolsó kép Istvánról nagyon hasonló. Amikor rárontanak, és amikor megkövezik, akkor egy látomást lát, és Isten dicsőségét látja. Azt mondja, látom a megnyílt eget, az atyát, és mellette Jézust, az emberfiát. Ez tehát nem annak az embernek a zavartsága, vagy éppen dühe, aki magát az ellenfelei gyűlöletére hergelte. Nem. Végig Isten jelenlétében van. Akkor viszont hogy lehet ilyen kemény? Sőt, máshogy kell feltenni a kérdést. Ha a Szentlélek vezetése és ihletése alatt mondja ki ezeket a kőkemény szavakat, ami egyértelműen a halálához vezet, akkor hogy lehet, hogy a Szentlélek ebbe vezeti ezt az embert, Jézusnak ezt a követőjét? Valószínűleg azért kell ezt mondani a Istvánnak, mert a Szentlélek ismeri a hallgatók szívét, és tudja, hogy már minden eldőlt. És tudja, hogy akármi van, megkeményedték magukat, és ellene fognak állni az evangéliumnak. És a Szentlélek ezért felhatalmazza Istvánt, és használja, mert használja, mint egy eszközt, hogy ez az ő szolgája azt tegye, amit Isten tenni akar, azt mondja, amit Isten mondani akar, és kimondja, amit Isten ki akar vele mondatni, ahogy Jézus is különben hasonlóan nagyon keményen konfrontálódik a vallásos vezetőkkel. Érdekes tehát, hogy amikor mondtuk, hogy két irány lehet a kibontakozás elején, hogy vagy visszalép valaki, és lecsendesedik az üldözés, vagy ott marad, és megelevenedik az üldözés, a Szentlélek nem visszahúzódott, amikor Jézust utasítják el azok, akik Isten ügyét kell, hogy képviseljék, hanem konfrontált. És ez vezet a végkifejlethez. A kibontakozás tehát azért történik, az üldözés azért bontakozik ki, mert István mindvégig hűséges a fenyegetettségben. És akkor nézzük a végkifejletet. István hűsége vértanúsághoz és az első egész keresztény közösségre kiterjedő üldözéshez vezet. Istvánt megkövezik, és ez sokkal inkább lincselés, mint bármiféle bírói ítéletnek a végrehajtása. És úgy tűnik, hogy ez a lincselés, a vér kiontása nem lesz elég tétellé az ellenségnek arra, hogy akkor most alább hagyjon az üldözés, hanem sokkal inkább olaj a tűzre, és beindítja az egész közösség ellen, az egész gyülekezet ellen az üldözést. Ez a végkifejlet az, ami a tükröt tartja elénk. Tudnélik, a mai ember olvasata gyakran ez, azt hiszem, azt hiszem mindannyiunkban, hogy ha István hűséges volt Istenhez, egészen addig, hogy szembesítette vádlóit az istentelenségükkel, miért nem védte meg őt Isten? Nem? Hát, ha ő hűséges volt Istenhez, és ha Istennek van hatalma megvédeni őt, akkor miért nem védte meg őt Isten? Nem ez lett volna az elvárható? Így gondolkodunk ma. Nem ez lett volna az elvárható cserébe a hűségéért? Így gondolkodunk, mint Jézus követői, és így gondolkodik teljesen normálisan az, aki csak keresi, vagy tanulja, vagy kóstolgatja az evangéliumot. Ez mindkét félnek, mindkét oldalon ez egy nagy kérdés, hogy hát, ha én hűséges vagyok, akkor nem várhatom azt, hogy ő is hűséges legyen hozzám. Ha valaki gondolkodik, hogy hát egyáltalán nem, igen, így mondom, hát lehet egy ilyen bibliai szövegről beszélni, amikor lehetnek olyan emberek közöttünk, akik még csak úgy gondolkodnak, hogy Jézus követői legyenek. Nem azt mondja erre minden normális ember, hogy hát ha a saját emberét nem védi meg ez az Isten, miért legyek egy Jézus követője? De legyünk őszinték, hogy mi, akik Jézus követőinek mondjuk magunkat, és azok lettünk, ugyanezt a kérdést tesszük fel. Ha én hűséges voltam, és gondold végig, hogy mit helyezhetsz be, ez ebbe az egyenletbe. Ha én hűséges voltam Istenhez, ebben is, ebben is, ebben törst ki. Nem azt érdemeltem volna-e tőle cserébe, hogy pont. Ahelyett, ami különben történt velem, vagy amiben vagyok, pont. István története ezt a tükröt tartja határozottan a gyülekezetünk elé, mindannyiunk elé, de menjünk mélyebbre ebben. Hogy van ez a gondolkodásmód? Tehát az alapja ennek az, hogy ha én hűséges vagyok Istenhez, Isten is hűséges hozzám. Tehát először ez úgy épül fel, figyelj, hogy mivel mi hűségesek voltunk hozzá, ő tartozik valamivel nekünk. Mivel mi hűségesek voltunk hozzá, mi tettünk valamit ő érte, ezzel, ezt nem szoktuk így kimondani, de valójában így működik a szívünk, ezzel egyfajta erkölcsi fölénybe kerültünk, vagy egyfajta erkölcsi tőkét halmoztunk fel, amely alapján elvárhatjuk, hogy ő valamilyen módon visszaadja azt nekünk, amit mi beletettünk a vele való kapcsolatba. És ezért, ha ez nem így történik, akkor haragszunk. Keserű vagy Isten felé. Haragszol Istenre valamiért? Csalódtál Istenben? Ez a gondolkodás van mögötte. Visszafelé is igaz. Nem ismered fel magad, nézd meg, hol van benned csalódás, vagy harag, vagy keserűség Isten felé. És meg fogod látni, hogy miért van. Pontosan azért van, mert így gondolkodunk. Ha én hűséges voltam, te miért nem voltál hűséges hozzám? Másodszor, azt, hogy és te hogyan leszel hűséges én hozzám, azt mi határozzuk meg. Tehát azt mi definiáljuk. Ha István hűséges volt Istenhez, Jézushoz mindvégig, akkor Isten miért nem volt hűséges Istvánhoz abban, itt a mi feltételünk, abban, hogy megvédi az ő életét. De dobjuk vissza a kérdést, hűséges volt Isten Istvánhoz, vagy nem volt hűséges hozzá? És ha megnézed a történetet mélyebben, Isten soha nem volt olyan közel az ő szeretett gyermekéhez, Istvánhoz, mint abban a pillanatban, amikor Istvánt kivégezték. Soha nem volt olyan közel Isten Istvánhoz, mint abban a pillanatban, amelyről mi azt mondjuk, hogy Isten nem volt sehol, elfelejtette, hűtlen volt. Miért? A vértanúság pillanatában István, aki Jézussal jár, minden eddigénél mélyebben egyé lesz Jézussal. Ezt három mozzanatban adja elénk a Szentíró. Először István beteljesedik Szentlélekkel, azt olvasok, hogy utaltam le, és megnyílik előtte a menny, és látja az atyát, és látja a megdicsőült Jézust, látja. Nyilván ez nem fizikai látás, ha valaki mellette van és felnéz, akkor nem látja ugyanazt. Ez látomás. A látomás pedig, amit kap István, gyönyörű, gyönyörű dolog, hallgass még egyszer, betelt szent lélekkel, Isten szent lelke leszáll rá, megnyílik a szeme, látja az atyát, látja Jézust, az egész szent háromság jelenlétében van, egy mennyei dicsőségben van, és olyan módon éli meg Isten jelenlétét ebben a valóságban, ahogy soha korábban hűségese volt-e hozzá Isten. A második mozzanat, meg a harmadik mozzanat az, ahogy István imádkozik, miközben ez történik. És úgy imádkozik, az egyik két imádsága van, az egyik, Uram Jézus, vedd magadhoz a lelkemet. Leteszi az életét Jézus kezébe. Aztán a másik, Uram, ne rót fel nekik ezt a bűnt. Nos, aki olvasta Jézus kivégzésének a történetét, pontosan tudja, hogy Jézus ugyanezekkel a szavakkal imádkozik a kereszten a halála órájában. Imádkozik azokért, akik kivégzik, ugyanúgy, mint István. Ne rót fel nekik ezt a bűnt, mert nem tudják, mit tesznek. És az utolsó szava, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. De nehogy azt higgyétek, hogy miért imádkozik István így? Arról beszélünk, hogy hűséges volt-e Istenhez. Isten Istvánhoz, és arról, hogy mennyire mélyen megélte ott Isten jelenlétét. Miért imádkozik Isten így? Nem azért imádkozik István így, mert megtanulta a kora keresztény katekézisben, hogy és Jézus úgy imádkozott a kereszten, hogy, és ezért, amikor ti majd vértanúk lesztek, akkor ti is majd így fogtok imádkozni, és akkor István, ja most így kell imádkozni. Nyilván nem. Hanem azért, mert annyira egy Jézussal, annyira átformál, mert normális ember így nem imádkozik nyilván, aki úgy, annyira egy Jézus valóságával, hogy ez fakad fel a szívéből, hogy Jézus imádkozik, a Szentlélek imádkozik benne, hogy azon a ponton, amiről mi azt mondjuk, hogy Isten nem volt hűséges, hozzá hűséges Istvánhoz, és elhagyta őt, ő annyira mélyen megéri az Istennel való egységet, hogy gyönyörűbb ez a mélység, meg ez a találkozás Istennel a mélységben, mint bármikor az életében. Üldözés? Igen. Isten nem akadályozta meg. Vértanúság? Igen. Isten nem mentette meg. Kegyelem és hűség? Igen, Isten messze felülmúlja azt, amit mi számon kérünk, hogy miért nem védte meg Istvánt, és miért nem állította meg a halála nyomán kibontakozó keresztény üldözést. A kérdés így hangzik, mi a feltétele annak, hogy valaki kitartson Isten mellett, Jézus szeretete és szolgálata mellett? Mi kell ahhoz, hogy te és én hűségesek legyünk, vagy maradjunk Krisztus követésében? Hol van a küszöb? Hol jön el az a pont, azt mondta, hogy eddig hűséges vagyok, de ha itt nem cserébe nem lesz hozzám hűséges Isten, nem adja meg, amit én gondolok, akkor már nem leszek hűséges. Hol van ez a küszöb? A kérdés végső formájában meg úgy jelenik meg, hogy mennyire és milyen mélységben ragadott meg és formált át az, ahogy Isten szeretett és szolgált engem. Mert lehet, hogy azt mondod, hogy beszélek én itt Istvánról, de te nem vagy István. Meg én se vagyok István. András vagyok különben. És ez az ígéretés nem arról szól, hogy legyél te is olyan hűséges, mint István. Mert úgyse leszel, te se, meg én se. Ez nem arról szól, ez a tükör, hogy menjünk ma úgy ki a templomból, hogy azt mondjuk, hogy akármi történik, én biztos, hogy nem fogom megtagadni az Urat. Mert ki mondhatja ezt magáról? Hanem arról szól, hogy hogyan hív Jézus közel magához. Hogyan? István titka nem az, hogy ő egy nagy hős volt, hanem azt, hogy Jézus valamit olyan mélységben végzett el az életében, olyan mélységben ragadta meg, olyan mélységben volt István számára ez a Jézussal való közösség minden küszöbnél több, fontosabb, értékesebb, gyönyörűbb, valóságosabb és megragadóbb, hogy ezért mindvégig ki tudott maradni. Úgyhogy utolsó pillanatban István halála kapcsán nézzünk rá Jézus halálára. Hiszen Jézus halála annak a szemlélése, a vele való találkozás tesz bennünket olyanná, vagy tehet bennünket olyanná, mint István. Mi az értéke számomra, hogy Isten önmagát adta értem, amire válaszul én is odaadhatom magamat neki? István látszólag ugyanúgy szenved, mint Jézus. Ugyanúgy kivégzik, mint Jézust. Ugyanúgy imádkozik a kivégzőjéért, mint Jézus. De van egy nagyon nagy különbség. Mert míg István az első vértanú egy különleges mennyei látomásban részesül, amelyben az Urát, Jézust látja, aki hamarosan fogadja őt. Az a Jézus, aki értünk szenvedett a kereszten, amikor felnéz az égre, nem látja az atyát, és nem lát semmit. Érted és értem. Miközben Istvánnak, az első keresztény vértanúnak és minden üldözött kereszténynek egy ponton megnyílik az ég és a menny dicsősége, amikor hűséges. Jézus számára elhomályosul és elsötétedik az ég, és bezárul az atyával való kapcsolat. Miközben István azt kapja, hogy ott áll Jézus, aki várja őt, és teljesen átéri a Szentlélek erejében az Atya, a Fiú, a Szentlélek jelenlétét és a megnyílt mennyet. Jézus azt éli meg, hogy becsapták az ajtót, és az Atya rácsapta az ajtót, és nem beszél vele. Miért mondom ezt? Mert Jézus azt mondja a halála óráján egy másik imádságban, hogy Atyám, Atyám, én Istenem, miért hagytál el engem? És ha válaszolni akarsz arra a kérdésre, hogy miért van az, hogy István a legnagyobb isteni hűséget és jelenlétet tapasztalja meg, ugyanott, ahol Jézus a legnagyobb Istentől való elutasítást tapasztalja meg, és így kell kérdeznie, hogy miért hagytál el engem, akkor egyetlen egy választ adhatsz. Azért hagytál el, azért hagytál az Atya Jézust abban a pillanatban, hogy téged és engem soha, semmilyen pillanatban, semmilyen körülmények között ne hagyjon el. Mert az a Jézus, aki nem érdemelte, hogy őt az Atya elhagyják, mert tökéletes volt és igaz, belépett az én helyemre, aki azt érdemelném újra és újra az életemben, a legsötétebb helyzetekben, hogy elhagyjon az Atya, de mivel Jézus belépett oda, és őt elhagyta én értem, ezért én tudhatom, hogy akármi van, akárhol van a küszöb, akármi vétetik el, engem soha nem fog elhagyni az Atya. És ez az örömhír, és ez az evangélium, és ha valami megolvaszthatja a szívedet ma este, ha valami megváltoztathat, ha valami új emberré tehet, ha valami megformálhat egy gyülekezetet, ha valami hűségessé tehet bennünket egy ilyen korban, ha valami miatt méltónak mondhatunk arra, hogy az üldözött keresztények testvérei legyünk, az csak azért lehet, mert azt mondjuk, köszönöm Jézus, hogy akármi van, te nem hagysz el engem. És nincs ennél jobb hír, és nincs ennél szebb hír, és nincs ennél több. Úgyhogy ahogy most a válaszadásban az énekek és a dicsőítés alatt együtt vagyunk, három lehetőségünk van. Az egyik a kő és a kereszt. Talán tudod, hogy egészen konkrétan, hogy mi az a kő, ami jelképezi azt a hitetlenséget, amiért Jézust elhagytad, mert már az övé voltál. A szívednek a keménységét. És azt olvassuk Jézusról, hogy a mi bűneinket hordozta, a mi bűneink miatt törték össze. Imádságban egy ilyen jelképes mozdulatként megfoghatod a követ, és leteheted a keresztre, kereszt elé. Ezzel kifejezve, hogy újra vagy először odaadod az életedet Jézusnak, és hiszed, hogy ő elhordozott téged, hogy téged semmi el ne válasszon az atyától. A második lehetőség a gyertya. Meg fogjuk gyűjteni a nagy gyertyát, Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben. Ha oda mehetsz, egy szimbolikus cselekedetként egy kis gyertyát meggyújtasz a nagyról, gyertyát nem a halottakért gyújtunk, hanem kifejezel egy imádságot valamiben, amiben Isten világosságát és reménységét várod. Valakiért, akiért imádkozol, hogy Isten világossága és reménységet töltsön be. A harmadik nem szimbolikus cselekedet, hanem imádságot lehet kérni, hátul lesz két imapár. Jézus azt mondja, hogy ha beteg valaki közöttetek, hívja magához a gyülekezet vezetőit, és imádkozzanak érte. Ha bármilyen betegségben, bármilyen nyomorúságban, bármilyen nehézségben, neked nem kell imádkozni, csak imádságot kérsz. Elmondod ezt egy-két egyszerű mondatba, imádkoznak érted. Ha esetleg az van benned, hogy soha nem fogadtad be Jézus, de ma tudod, hogy itt van az idő, és ő erre hív, nem akarsz kemény szívű maradni, nem akarsz kemény lenni ellene, akkor is odaléphetsz, és kérheted, hogy imádkozzanak veled azért, hogy befogadj Jézust az életedbe. Egy rövid imával lépjünk tovább az Isten tiszteletben, a válaszadásra, az imádságra, a dicsőítésbe. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, mert nincs nálad szebb, gyönyörűbb, igazabb, felfoghatatlan értünk való hűséged. És arra kérünk most, hogy szent lelkeddel egészen személyesen és egészen konkrétan írjad a szívünkbe az igazságot, indíts bennünket arra, hogy életünket először vagy újra odaadjuk te neked. Köszönjük, hogy elmosod minden hűtlenségünket. Köszönjük, hogy megbocsátod minden vétkünket. Köszönjük, ha meg is tagadtunk téged, vagy letagadtunk, vagy ellepleztük azt, hogy a tiéd vagyunk, mert féltünk, mert kiléptünk a konfliktusból, pedig tudtuk, hogy te ott tartanál. Te nem szemrehányod ezt most, hanem megbocsájtod. És a bűnbánatnak könnyeit szeretettel és gyengéden törlöd le az arcunkról. Jöjj át, Szentlélek, és így munkálkodj bennünk tovább. Amen.
Imádkozzunk. Magasztalunk és áldunk téged, Urunk, a szívünk mélyéből, egész lényünkkel. Köszönjük, hogy vannak az életünkben olyan pillanatok, amikor megérintesz, amikor valahogy világossá válik valamiért a igazságodból, lényedből. Köszönjük neked a te lelkednek a munkáját. Köszönjük az Isten tiszteletet, ezeket a pillanatokat. Kérünk, Urunk, hogy ezt a kérdést, a te lelket tegye fel mindannyiunk szívében, és hadd forgassuk, hadd vigyük el magunkkal, milyen feltételeink vannak feléd. Mi az, amire azt gondoljuk, hogy neked meg kéne tenni ahhoz, hogy mi szeressünk téged? Mi az, aminek meg kellene történnie velünk, azért, mert mi szeretünk és követünk téged? Mitől kellene, hogy megóvj, azért, mert mi hűségesek vagyunk? Úrunk, szabadíts meg a feltételeinkből. Szabadíts meg mind abból, ami elválaszt tőled, és imádkozunk azért, Úrunk, hogy az életünk hadd legyen a tiéd, és ragadj meg minket, és segíts hozzád fordulni, hozzád térni, először vagy újra. Könyörgünk különösen most azokért közöttünk, akik nagyon keresnek téged, vagy akik nagyon nagy terhek alatt vannak, és úgy fordulnak hozzád, hogy hadd találjanak meg. Könyörgünk azokért is, akiknek éppen jó életszakaszuk van, vagy úgy érzik, hogy könnyen mennek a dolgaik. Imádkozunk az egyedül lévőkért, imádkozunk azokért, akiknek a családjaiban vannak terheik és küzdelmeik. Könyörgünk azokért, Urunk, akiknek a munkahelyükre nehéz bemenni nap, mint nap. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik keresnek téged, és szeretnének tapasztalni a mindennapi harcaiban és küzdelmeiben. De imádkozunk, Urunk, nem csak magunkért, hanem a környezetünkért, a szomszédainkért, Budapestért, ezért a városért emelt fel, Urunk, ezt a népet. Könyörülj, Urunk, a magyar nemzetem, hadd ismerjék meg minél többen az evangéliumot. És imádkozunk keresztény testvéreinkért világszerte. Őrizd meg őket, és könyörülj azokon, akiknek mártírhalált kell harnia, akiknek az életüket kell adnia, érted. Erősíts meg őket, hogyha ez az ő útjuk. És adorunk, hogy mindannyian egy szívvel tudjunk téged magasztalni, azzal a reménységgel, hogy a boldog örök életben lehet részünk, abban a világosságban, amit te készítettél nekünk, és boldogságban. Segíts, Urunk, reménységben élni, a reménység népeként élni. Hallgass meg, Urunk, amikor azokkal a szavakkal imádkozunk hozzád, amire Jézus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.